A mostani műsor a víz témájával függ össze. Interjút hallhatok Meszlényi Attila íróval, aki a Világvége illemtana című könyvben praktikus tanácsokkal látja el az olvasókat, ami a víz felhasználásának energiamegtakarítási módját illeti. Ehhez kapcsolódóan megtudhatjátok, mennyit spórolhattok, ha fürdés helyett a zuhanyzást válaszoltok. Vízgyógyász szakértővel elemezzük a víz szerepét, illetve az ivóvizek mienségét, mikrobiológiai szakértővel pedig a patakok folyók szennyezettségét. A műsort Schnier Júlia készítette az Első Pesti Egyetemi Rádióban.
Heper, Ónod a banánt.
A fürdés történetéről. Róma városában például hatalmas, fényűző fürdők voltak, amelyek nem csak tisztálkodást, de szórakozást és művelődést is jelentett az akkori népnek. A Római Birodalom bukása után viszont eltűntek ezek a csodálatos fürdők, utána sokáig nem is hiányzott a tisztálkodás igénye. A középkori várakban, fából készült kádakban és dézsákban tisztálkodtak az emberek, a városokban pedig közös fürdőházak nyíltak. Hamarosan azonban utóbbiakat be kellett zárni a járványok terjedése miatt. Ezért is sokáig a fürdőzés úgy volt a köztudatban, hogy egészségtelen. Európa higiéniai mélypontja a 17.-18. században volt. 14. Lajos fürdőzése például abból állt, hogy reggel parfümbe mártott kendővel törölte át az arcát, egy nemes úr pedig néhány csepp rózsavizet öntött a kezére. A bécsi Hofburgban viszont nem volt fürdőszoba. Erzsébet királynénak úgy kellett könyörögnie Ferenc Józsefnek, hogy legalább neki lehessen egy. A berlini császári palotában élő Első Vilmos hetente egyszer akart fürdeni, számára a szomszédos hotel Adlonból vitték át ilyenkor a bádok fürdőkádat. A magyar nép köztudottan tiszta nép volt, már a nomád magyarság körében is divat volt a fürdősátor felállítása a táborban. A pécsváradi bencéseknél lévő nyilvános fürdőben férfiak irányították a nőkből álló személyzetet. A napnak csupán egy bizonyos szakaszában lehetett fürdeni, ennek idejét kürtszóval vagy fürdőserpenyők kongatásával jelezték. Később már több fürdő lett. Esztergomnak és Győrnek is volt saját fürdője. A fertőzések miatt megrekedt a gőzfürdők és nyilvános fürdők fejlődése, szigorú rendeletekkel tiltották a közös medencék használatát. A török megszállás idején Budán 9 fürdő állt. A Gellért fürdő helyén a szegények fürdője állt, a Rudas pedig az előkelőké volt. Ez idők alatt nem voltak koedukált fürdők. A férfiak jártak a Rudasba, a nők pedig a sáros fürdőbe. A szappanokról annyit, hogy ezeket a germánok és a gallonok készítették, de nem tisztálkodásra, hanem hajuk szőkítésére. A mai értelemben vett szappanokról először 385-ben szólnak, 800 táján viszont már szappanfőzéssel is foglalkoznak. Fagyút és hamuzsírt főztek össze nagy üstben. Csak a múlt században terjedt el jobban a növényolajból készült szappan. Meszlényi Attila Világvége illemtana című könyve 2008-ban jelent meg. Túlélőkönyvnek is nevezik. Utat mutat a felé, hogyan kellene élnünk, hogy az ökológiai válságból kilábalhassunk, és ezzel a világvége folyamatát megfordíthassuk. A vele készült interjúban a vízé a főszerep.
Mosakodj hideg vízben, fürdés helyett zuhany az áram fogyasztásnak a visszacsökkentése a lényege, vagy itt konkrétan ez mire vonatkozik?
Közvetlenül igen, tehát energiamegtakarításról van szó.
És amúgy a hideg vízben történő mosakodás az egészségesebb is?
Mondhatjuk, igen. Nem feltétlenül fagyos vízben áztatni magát az embernek természetesen, de ez a veszély egy mai városi lakásban ritkán fenyeget.
Nem lenne érdemes visszatérni a régi módszerekre? Laborban fürödtek, kevés vizet használtak, vagy a napra kitették, fekete tartályban, és a nap az felmelegítette a vizet. Miért nem tudunk visszatérni a régebbi szokásunkhoz?
Nagyon hajlamosak vagyunk elkényelmesedni, és most abban a furcsa helyzetben kerültünk, hogy olyannyira nagy választékban teremtettük meg saját magunkat elkényeztető lehetőségeket és eszközöket, amik így nem tarthatók fenn, és az életünk sem tartható fenn, hogy nem, mint eddig, a külső körülmények szorító hatására kell szerényebben, szigorúbb fegyelmezettebben élnünk, hanem önként a saját belátásunkra támaszkodva kell tudnunk lemondani nagyon sok kényelmi eszközről és kényelmes életmódról.
Lát arra valamilyen jelet, hogy talán ezt az igényeinket lecsökkentjük valamikor? Akarják az emberek tudatosítani magukban, vagy már annyira nem érdekli őket, mert már annyira elkényelmesedtek?
Az biztos, hogy ebben segíthetünk különböző módokon. Például akár illemszinten elvárás lenne közöttünk az, hogy az egymás felé erről a kényelmről, meg a fölösleges fogyasztásról, amennyire lehet lemondjunk. Ez más segítség. Szintén komoly segítség, hogyha lehetőségeket dolgozunk ki minél nagyobb számban, amik között választhatunk. Tehát például, amit említett, ez a feketére festett hordó, ez szintén egy olyan megoldás, amit meg kell ismertetni az emberekkel. És hogyha tudják, hogy ezt is választhatják, akkor nagyobb az esély rá, hogy ezt fogják választani, mint hogyha nem is tudnak arról, hogy a meleg vízcsapon kívül más módja is van a vízmelegítésnek. Azt, hogy másként kellene jönnünk, ezt tudatosítanunk kell.
Az elfolyó víz hulladékként távozik a csatorna rendszeren keresztül. A csatornákba került víz minden egyes cseppjét drága és energiafalú technológiával kell tisztítani, így érdemes megelőzni szinten takarékoskodni vele. Például fürdés helyett zuhanyozzunk, hisz fürdéssel akár 300 liter vizet használhatunk el, míg zuhanyzással ezt jelentősen csökkenthetjük 40-70 liter víz használatra. Ezzel pedig jelentős mennyiségű vizet spórolhatunk meg. Egy átlagos család zuhanyzással évente 10 000-eket spórolhat meg. Apró részletekkel ezt a takarékosságot fokozhatjuk még, például egy jól kiválasztott zuhanyfej segítségével megfelelő mértékben csökkenthetjük a vízfelhasználást.
Én leginkább a zuhanyzást preferálom, ez az, amit legtöbbször szoktam választani. És ennek igazából két oka van, a gyorsaság és a gazdaságosság. Úgy gondolom, hogy a zuhanyzás mindkettő kritériumnak megfelel. Kiskoromban jellemzően, ha jól emlékszem, azért mindig fürödtünk, vagy én fürödtem, de a zuhanyzás is azért elő-elő fordult. Kisebb koromban azért egy élmény volt még fürdeni a fürdőkádban, ma már azért a akvaparkok is tengerben fürdés után ezért kevésbé hoz lázba.
Szerinted melyik hasznosabb, hogyha egy családnak a 4-5 tagja zuhanyzik, vagy pedig például nekem is volt kiskoromban, hogy a gyerekek megfürödtek, és aztán a szülők is ugyanabban a vízbe fürödtek. Melyik lenne gazdaságosabb szerinted?
Abból a tézisből kell kiindulni, hogy most mekkora a fürdőkád. Most egy medence méretű fürdőkád feltöltését követően meggyőződésem, hogy még mindig a zuhanyzás lenne gazdaságosabb. De egy normál családra gondolva úgy vélem, hogy mindenképpen az utóbbi, tehát hogy egy vizet használ az egész család, bár nem vagyok benne biztos, hogy higiénilag ez minden szakértőt ezt is ítélni. És nekem a Dunával van egy pozitív élményem, mindenki mondta, hogy mennyire piszkos a vize, vagy hogy ebben nem lehet fürdeni, vagy hogy egyáltalán bele se szabad menni. Most én nem is olyan régen, még a talán, amikor még inkább nem ajánlott, egy jó barátommal megváltoztam a Duna vízébe, bementünk és úsztunk egyet, a zebegényben voltam, és mondta, hogy hát nem lehet ez, hogy még a Dunába se fürdöttem, itt lakok Budapesten, és mégis. Hát ezért kipróbáltam, és semmi rossz élményem igazából nem volt. Lassabb, sodrású résznél mentünk be, és kellemes élmény volt. Nem, igazából nincs ezzel kapcsolatban rossz tapasztalat.
Akkor nem volt egészségügyi utóhatása?
Jelen tudomásom szerint ez kb. Fél éve történt, azóta semmilyen egészségügyi károsodás nem ért.
Nekem a Balaton. Nem
következő interjúból kiderül, hogy mi a víznek a szerepe, hogy mit érdemes fogyasztanunk, hogy a tea, a leves vagy pedig a sör pótolhatja-e a vízkészletünket. A vízben található vegyi anyagokról beszélünk, mit kell tennünk az ivóvizek tisztaságának érdekében, és hogy hogyan zuhanyozzunk. Ezekre a kérdésekre Borza Zoltán természetgyógyász felel.
A tiszta víznek több feladata van. Elsősorban a legfontosabb szerepe például az információ átvívő hatás. Ez azt bizonyítja, hogyha például mi alkoholt iszunk, akkor megfájdul a fejünk. Miért? Azért, mert az agysejtek közötti információ átvitel meg van zavarva. Tulajdonképpen ott egy zavar jön létre. És ezt az agysejtek közötti információ átvitel csak a tiszta víz tudja biztosítani. Akkor a víznek tápanyag elszállító szerepe van, az emésztési rendszerből fölvett tápanyagokat a sejtekhez a víznek kell elszállítani. A salakanyagokat a víz szállítja vissza a kiválasztó szervekhez, a májhoz és a veséhez, és ezen kívül a víznek a hőháztartás fenntartásában is szerepe van, ugye a vérrel, a hajszálerekhez a víz által, illetve a víz közvetítésével kerülnek el a hőenergia, tehát a hőháztartást így tudjuk biztosítani, ugye, hogy nem fázik a kezünk és a lábunk, hogyha tökéletes a vérkeringésünk. Úgyhogy több szerepe is van a víznek.
Ön szerint melyik egészségesen, melyiket fogyasszuk? A kútvizet, csapvizet, desztillált vizet?
Többféle víz van, de a legfontosabb az, hogy a víznek oldott ásványi anyagtartalma nagyon alacsonynak kell lenni. Tehát ez azt jelenti gyakorlatilag, a desztillált víznek a oldott ásványi anyagtartalma egy úgynevezett Trifield méter nevű amerikai mérőkészüléken mérve a tisztasága 002-es, 003-as. Most úgynevezett reverzozmózis rendszerű szűrt víz, ez például 020-asnál kezdődik, és ez mondjuk megy 070-ig. Most egy hagyományos csapvíz, például a budapesti csapvíz, az 340-es. Egy kútvíz is lehet 340, de lehet, hogy még annál sokkal több. Na most az ásványi vizek, azok meg lényegesen magasabbak. Most itten kiemelkedően magas ásványi anyagtartalomként említem meg a balfi vizet, amelyik 840. Na most a víznek nem feladata az emberi szervezet számára ásványi anyagot biztosítani, erre ott vannak az élelmiszerek. Az élelmiszerekben lévő ásványi anyagokat a szervezetünk az emésztési rendszeren keresztül föl tudja venni.
Akkor ön nem ajánlja az ásványvízfogyasztást?
Esetleg csak gyógyító célra, ha vannak ezek a különböző gyógyvizek, de általános fogyasztás szempontjából én nem ajánlom az ásványvizeket.
Az ivóvizekben van valamilyen káros vegyi anyag?
Igen, nagyon sokszor vannak olyan anyagok, amiket a vizekből nem tudunk kiszűrni. Na most például a budapesti vezetékes vizet sajnos klórozni kell, mert olyan vízforrások is vannak, amiknek a tisztaságát nem lehet maradéktalanul biztosítani, és ezért a vizet klórozni kell, és nagyon sokszor például vízbe belekerülnek olyan gyógyszermaradványok, amiket sajnos a jelenlegi magyarországi technikai lehetőségekkel nem tudunk maradéktalanul kiszűrni. Például el kell azt mondani, nagyon fontos azt tudni, hogy a fogamzásgátló tablettákkal olyan hormonanyagok kerülnek a vizeinkbe, amik a férfiak szervezetébe másodlagosan bekerülve sajnos elég sok terméketlenséget, illetve ilyen problémákat is előhoznak, úgyhogy ezt tudni kell, és ezt figyelembe kell venni.
Akkor végül is mit érdemes fogyasztanunk, hogyha az ivóvizekben is ilyen káros vegyi anyagok vannak, és az ásványvízben is, akkor maradjunk ennél a szűrt víznél?
Igen, igen. Tehát tiszta lelkiismerettel azt tudom mondani, hogy a legjobb a reverzozmózis rendszerű szűrt víz, vagy bármilyen más szűrt víz jó, ami a víznek az ásványi anyag tartalmát kiszűri, és a vízben lévő vírusokat és baktériumokat is szintén kiszűri. Például a budapesti vezetékes víz a rendszer fenntartása következtében az többnyire vírus és baktériummentes, ezt a ANTS azért felügyeli, és ez így van, de Ezt nem tudják mindig folyamatosan mindenhol biztosítani, mert lehetnek kisebb-nagyobb olyan problémák, ami következtében sajnos föllépnek baktériális fertőzések.
Az élővizek tisztaságának megőrzése érdekében mit kellene tennünk?
Sokkal tudatosabban oda kellene arra figyelnünk, hogy a vizeinket tartsuk tisztán, és sajnos elég nagy felelőtlenségnek ítélem meg azt, hogy ivóvizünket WC-re, illetve például automosásra, ilyenekre használjuk föl, mert ezzel bizony nagyon nagy mértékben szennyezzük a vizeket, és nagyon nehezen lehet biztosítani ezeknek az újbóli tisztítását.
Mit szól azokhoz a fiatalokhoz, akik például a Dunában, Tiszában, folyókban, patakokban fürdenek?
Ez tulajdonképpen jó, ez egészségesnek lehet mondani, csak hát figyelembe kell azt is venni, hogy sokszor felléphetnek olyan fertőzések, amiket ezekben az élő vizekben is sokszor sajnos megkapunk, tehát nem veszélytelen. Ezeket a hatóságok sokszor tiltják is, mert vannak olyan helyek, ahol egyáltalán nem ajánlott, illetve tilos fürdeni. Hát ennek sajnos a veszélyei megvannak. Tudnunk kellene, hogy naponta meg kellene egy felnőttnek inni legalább 2-2,5 liter ilyen tiszta szűrt vizet. Víz helyett nem ihatunk tulajdonképpen teát, mert a teát is a szervezetünknek föl kell dolgozni. Tehát vizet. Én mindig azt mondom, hogy vizet kell inni, és vizet például nem lehet helyettesíteni sörrel, meg vannak, akik azt mondják, hogy hát én nem vagyok szomjas, nem iszom. Na most én azt szoktam mondani ilyen kifogásokra, hogy kit érdekel, hogy szomjas vagy nem, a szervezetednek szüksége van a vízre. Ha azt nem veszed tudomásul, akkor sajnos annyi. Nagyon-nagyon tudatosan kellene élnünk, és attól függetlenül kellene innunk, hogy szomjasak vagyunk, vagy nem.
Melyiket preferálja, a zuhanyzást, vagy pedig a fürdést?
Hát a zuhanyzás biztos, hogy jóval kevesebb vizet vesz igénybe, és én szeretném azt ajánlani, amit én magam is alkalmazok, az úgynevezett mazdaznan tisztálkodás. Ez azt jelenti, hogy egyszer lezuhanyozom magam, és egy durva türülközőre fölvitt szappannal ledörzsölöm a testemet, és utána a türülközőt kimosom a vízbe, és utána megint ledörzsölöm magamat, és utána úgy lezuhanyozok. Ezzel nagyon sok vizet meg lehet takarítani, és ez sokkal hatékonyabb tisztálkodást jelent, mint például csak a sima hagyományos zuhanyozás. Lényeg az, hogy minél alaposabban le tudjuk tisztítani a testünket, és ne kelljen olyan sok vizet használni. Tehát itt is a víz felhasználásánál jelentősége van annak, hogy hát milyen módszert alkalmazunk.
Milyen jelentősége van annak, hogy például valaki hideg vízben zuhanyzik, vagy meleg vízben? Melyik az egészségesebb?
Váltófürdő biztos, hogy nagyon jó. Ez úgynevezett Kneipp-kúrák. Felváltva nagyon jó érrendszeri állapotot tudunk elérni. És most így szóba került a hideg és a meleg víz. Ezt szeretném még mindenkinek elmondani, hogy én például már mindig testhőmérsékletű vizet iszom télen-nyáron. Ez azért fontos, mert a szervezetünknek a túl hideg vizet is ki kell egyenlíteni, illetve a túl forrót, a túl meleget is, és ez energiaveszteséget okoz számunkra. Tehát én ezt csinálom, most erre kifogásként sokan azt mondják, hát a sört nem lehet melegen inni, vagy milyen a sör testhőmérsékleten. Hát igen, hogyha valaki ennyire szenvedélye egy-egy italnak, akkor bizony annak a káros hatásai jelentkeznek.
Bye.
A következőkben a folyók, patakok tisztaságáról vagy épp szennyezettségéről beszélünk. Higiénikus-e a bennük való fürdés? Meszlényi Attila továbbra is válaszol kérdéseinkre.
Mi a helyzet a folyó és állóvizeinkkel? Itt arra gondolok, hogyha valaki egy tóban szeretne megfürödni, vagy például a Dunában, az eléggé higiénikus az ő az egészségére, vagy például a patakok nézik, akkor ugye az egy gyönyörűen friss forrás vízben valaki megfürdik, és tegyük fel, hogy szappant is használ, akkor meg a természetet károsítja mondjuk egy erdőben.
Hát szappant természetesen nem muszáj, ne használjunk. Természetes vizekben pusztán az, hogy patak és folyóvíz, az még nem garancia, hiszen vöres patakon mondjuk a ilyen szennyezés után nem igazán lehetett egészséges dolog mosakodni. Amikor az ember esetleg ismeretlen tájon járhat, ott természetesen vállalnia kell azt az egészségi kockázatot, hogyha ragaszkodik hozzá.
Mivel teszünk jobbat?
Most, hogyha tömegesen ki akarunk járni valamilyen helyre, ahol semmi keresni valunk tulajdonképpen, mert oda szorítottuk ki az állatok, növények maradékát, akik a lakóhelyünk környékén útban voltak nekünk, meg ahol az élelmünket termeljük, és így tovább. Miután elüldöztük és kiirtottuk a növény és állatvilág nagy részét magunk körül, és bizonyos helyekre szorítottuk őket, most a lelki szükségletén kielégítésére utánuk megyünk és tovább zavarjuk őket. Sajnos már tényleg kb. Így néz ki egy kirándulásnak az alapsémája.
Melyik a jobb, a régi hagyományos módszerekkel mosni otthon, vagy pedig a mai energiatakarékos mosógépek?
Mint annyi minden, az is arány kérdése. Igazából a mosóvíz, mosogató víz jobb helyre talán nem is kerülhet, mint az ember háza körül fűre. De hogyha ez egy emeletes ház, sokan laknak benne, és mindjárt oda öntik, akkor ahelyett, hogy a növények és a föld feldolgozná, megtisztítaná ezeket az általunk kiöntött szennyvizeket, ehelyett elpusztítunk vele a környéken mindent. Ez egy nagyon fontos dolog látni, hogy arányon múlik majdnem minden. Tulajdonképpen nincs olyan veszélyes technológia, meg veszélyes anyag, ami kellően kis mennyiségben olyan nagyon nagy kárt tudna tenni a természetben. Mindig az jelenti a problémát, és aránylag ártatlan anyagok esetében is, például széndioxid, amit kilélegzünk, hogy nagy tömegben, hogyha már rengetegen vagyunk, és ráadásul nem csak mi magunk lélegezzük ki, hanem gépeinkkel, erőműveinkkel leheltetjük ki sokszoros mennyiségben, akkor az addig hasznos és szükséges anyag átváltozik valami tragikus veszélyforrássá. Ami pedig a mosás részletét illeti, hát ezt épp ennek ismeretében kinek-kinek otthon kell mérlegelnie. Mindenki maga ismeri a saját körülményeit, és ahhoz kell igazítani az életmódját.
Eper, una da banánt. Mária Ligeti Károly, az ELTE TTK tanszék vezetője, mesél a Duna, illetve Balaton vizet tartalmáról. Milyen egészségügyi kockázattal jár, hogyha valaki például a Dunában szeretne úszni? Egyáltalán van-e egészségügyi kockázata ennek? Az ivóvízben található káros vegyi anyagokról kérdeztem, illetve hogy az élővizek tisztaságának megőrzése érdekében mit kell tennünk. A Duna és Balaton vize milyen baktériumokat tartalmaz, amelyek károsak, illetve hasznosak?
Nagyon sokféle baktérium található mind a Duna, mind a Balaton vizében. Inkább onnan induljunk, hogy a Balaton a Dunával ellentétben jóval kevesebb szennyvíz terhelést kap. Ennek következtében jóval csekélyebb olyan mikróba van benne, amelyek emberi vagy állati bélcsatornákból származ. Emiatt általánosságban azt mondhatom, hogy a Balaton alapjaiban már is jóval kevesebb ilyen mikrobát tartalmaz. Ráadásul Balaton vize az meglehetősen lúgos és elég speciális víz, tehát ott a mikrobák a kórokozók egy jó része viszonylag hamar elpusztul, rosszul érzi magát. Ehhez viszonyítva a Duna vizében talán hosszabb ideig életben maradnak.
Nagyon sokan fürdenek a Dunában, fiatalok. Milyen egészségi kockázattal jár, hogyha valaki a Dunában fürdik, higiénikus-e?
Nem mindegy, hogy hol fürdik az ember a Dunában, hisz vannak azért olyan szabad strandok ma is, ahol a Dunán fürdőzést nem csak hogy engedik, hanem hirdetik is, még Magyarországon is, nem csak Magyarország fölött. Tehát természetesen azokon a strandokon, ahol eleve megnyitják ezeket a nyári időszakban, ott érdemes fürödni, és lehet is fürödni természetesen. Közegészségügyi ellenőrzést is végeznek ezeken a helyeken.
Mit kell tennünk annak érdekében, hogy az élővizek tisztaságát megőrizzük?
Élővizeink tisztaságának, gondolom itt elsősorban a mikrobiológiai tisztaságról beszél az ember, vagy hát én, mint mikrobiológus arról fog beszélni. Tisztaságának a megőrzése, ez két irányból közelíthető meg. Az egyik az társadalmi, közösségi szintű megközelítés, vagyis a társadalomnak, országnak, a többi országnak is be kell vezetnie azokat a környezetvédelmi technikákat, amelyek ezt lehetővé teszik, nagyon egyszerűen a szennyvíztisztítást. Ez egy társadalmi szintű, közösségi szintű megközelítés. Természetesen az egyes ember is részt kell venjen ebben. Először is ne csináljon olyan dolgokat, amelyek között nem szennyezik a vizeket. Elég sokszor láttam én olyat, hogy mondjuk személyautóval beállnak a Dunába, és úgy mossák. Nyilvánvaló, hogy ez szennyezi a vizet. Ennél azonban többet is lehet tenni, hogy figyel az ember, hogy ilyen közvetlenül vízszennyezést ne csináljon, hogyha a Dunaparton van, szemetet nem dobja el a Dunába, nem bele szerves hulladékokat, kevesebb napolajat és mindenféle kenceficét használ, ami lemosódik a testéről a Dunába, hanem hozzájárulhat igenis aktívan ahhoz, hogy közösségi, társadalmi szinten ne kelljen olyan sok pénzt fordítani környezetvédelmásokra, kevesebb szennyező, környezetszennyező anyagot használ, figyel arra, hogy mennyi vizet fogyaszt, takarékoskodik a vízzel, és hasonló mindennapi odafigyeléseket.
Ivóvizekben milyen káros vegyi anyagok vannak, mert ugye vannak?
Az ivóvíz, ez kétféleképp közelíthető meg. Hivatalosan az ivóvíz, az megfelel mindenféle törvényi, szabványi előírásoknak, és ami ivóvíz, és megfelel természetesen, és folyamatosan vizsgálják, minősítik ezeknek az előírásoknak, az a víz nem tartalmaz ilyen anyagot, amely az egészségünkre káros, vagy nem tartalmaz olyan koncentrációban, olyan mennyiségben, ami az egészségünkre káros volna. Más dolog az, hogy hétköznapi értelemben az emberek ivóvíznek tartanak olyan vizeket is, amelyek egyébként hivatalosan nem ivóvizek. A legtöbb ember gondolkodás nélkül egy kirándulás során egy forrásvízből iszik esetleg. Pedig azt a forrásvizet senki nem minősíti és nem vizsgálja, hogy ivóvíze. Ezek aztán sok mindenféle olyan kémiai és biológiai veszélyt okozhatnak, amelyek betegségeket okozhatnak. Leggyakoribb Magyarországon, hogyha az ivásra alkalmanként használt vizeink mondjuk nitrátosak. Ennek a nitrátnak bizony van egészségkárosító hatása. De persze ezekben a vizekben mindenféle mikroorganizmusok is előfordulhatnak, amelyek betegséget okozhatnak, nehéz fémek, és sorolni lehetne a legkülönbözőbb káros anyagoknak a megét.
És mi a helyzet a kút vizekkel, vagy pedig a desztillált víz tiszta vízzel? Ön mit ajánlana, hogy mit igyanak az emberek?
A desztillált vizet semmiképp ne igyanak, hisz az hasmenést fog okozni. A kútvíz az megint csak egy nagyon tág fogalom. Egy kútvíz lehet ivóvíz, és lehet nem iható víz is. Ahhoz, hogy egy kútvízről tudjuk, hogy azt lehet-e inni, vagy nem lehet inni, azt a kutat bizony minősíteni kell, és a megfelelő törvények, illetve szabványok szerint meg kell vizsgálni. Ha azt mondja a vizsgálat, hogy az ivóvíz, akkor bátran lehet inni, megfelelő időnként persze meg kell vizsgálni továbbra is. Ha a vizsgálat ezt nem mondja, akkor nem. Sajnos nagyon sok ásott kút, amelyek régen ivóvíznyerésre is használtak, az ma már ivóvíznyerésre nem alkalmazható. Elsősorban Magyarország viszonyok között pontosan a nitrát tartalom miatt, de lehet mikrobiológiai szennyezés is abban a vízben.
Mi a helyzet a palackozott vizekkel? Bízhatunk-e benne, hisz egy vizsgálat során kiderült, hogy az ásványvizeknél nagyobb arányban találnak magas bakteriológiai szennyezettséget, mint például a csapvíznél. Bízhatunk-e a palackozott vizekben?
A palackozott vizeket, anélkül, hogy most belemennénk abba a kérdésbe, hogy az a víz az ásványvíz, vagy nem ásványvíz, rögvest két nagy csoportban tétszedném, az egyik a csendes vizek, a másik pedig a szódavizek, vagy hát a szénsavval dúsított vizek. Mikrobiológiai minőséget illetően a szénsavval dúsított vizek általában jobb minőségűek. A szénsav önmaga tartósító hatású. A csendes vizek esetében többször fordul elő az, hogy a mikroorganizmusok elszaporodnak benne, és előfordul az is, mint amilyen vizsgálatra hivatkozott, hogy bizony a patok polcairól összeszedett palackozott vizekben, ami utánár egy-két hónapja tonál valamilyen paraméter tekintetében hibát, nem megfelelést lehet találni.
A műsorban közreműködött Meszlényi Attila, Vágó Levente, Borzo Zoltán, Mária Ligeti Károly, Garai Márta és Szilvási Tímea. A műsort Schnier Júlia készítette az Első Pesti Egyetemi Rádióban.